Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az elkövetkező hónapokban, amikor fokozódhatnak a társadalmi feszültségek, az evangéliumi értékrendünk alapján tartsuk távol magunktól az alaptalan hangulatkeltést, a rágalmazást, és őrizzük meg a szeretet, az igazság, a másik ember iránti tisztelet értékeit, áll a Történelmi Egyházak közös karácsonyi üzenetében. Arra hívjuk hívő közösségeink minden tagját és minden jó akaratú embert, hogy amikor nemzetünk jövőjéről dönt, akkor a család, az igazságosság, a szegényekkel való szolidaritás, a békesség és mindenki testi-lelki jólétének értékeit tartsa szem előtt, írta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnökségi tanácsa, a Magyarországi Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsa, valamint a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa. Ahol az orvosok, ápolók keresztény szemlélettel tudnak hozzájárulni a gyógyításhoz, ott annak hatékonysága sokkal nagyobb, mondta le az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár a megújult Betesda Református Gyermekkórház átadásán. Soltész Miklós megjegyezte, óriási dolog, hogy jutott pénz a kórház felújítására a háborús időszak alatt is, amikor különösen oda kell figyelni a beruházásokra. A 629 millió forintos beruházás keretében egyebek mellett megújult a kórház főépülete kívülről, átalakult a főbejárat és a belső fogadótér, megvalósítottak egy konyhai beruházást, modern apartmanokat alakítottak ki arra a célra, hogy a legsúlyosabb állapotú gyerekek a szüleikkel együtt lakhassanak az elhúzódó kezelések idején. Megújult a gyermekpszichiátriai részleg is, ezen kívül komplex informatikai fejlesztést hajtottak végre, létrehoztak egy call centert, továbbá elindult egy bölcsöde megvalósítása is. Törökország biztosítja és garantálja az orosz energiahordozók útvonalát Magyarországra, közölte Orbán Viktor Isztambulban. A miniszterelnök, a Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel tartott közös tájékoztatón kiemelte, ez a garancia komoly dolog, szükség is lehet rá, mert csak ebben az évben 7,5 milliárd köbméter gáz érkezett Törökországon keresztül. Legutóbb magyarországi kitermelésbe is hívtunk be török vállalatot, sőt gázalapú erőművet is építenek török cégek Magyarországon, tette hozzá a kormányfő. Magyarország és Törökország a jövőben összehangolja béketeremtési erőfeszítéseit, jelentette ki Orbán Viktor. Hangsúlyozta, Magyarország számára fontos, hogy Törökországgal együtt a béketáborhoz tartozik a mostani orosz-ukrán háború ügyében. Mindketten valljuk, hogy a harctéren az ukrán-orosz konfliktusnak nincs megoldása. Ha Törökország nem védeni Európát és rögtön annak déli szélén Magyarországot, akkor Európában az élet ma már élhetetlen lenne, erről is beszélt a miniszterelnök a migráció kapcsán. Rámutatott, hogy Törökország minden évben több százezer illegális migráns tartóztat fel, és jelenleg is több mint 3 millió ilyen ember él az országban. A török-magyar innovációs családügyi és kulturális együttműködésről is tárgyalt Isztambulban a kulturális és innovációs miniszter a közös török-magyar kormányülést megelőző kétoldalú találkozók során, mondta Hankó Balázs az MT-nek. Emlékeztetett arra, hogy idén magyar-török innovációs évad zajlik. Ennek kiemelt programja volt az a közös innovációs pályázat, amely keretében 44-ből 11 nyert, a nagy sikerre való tekintettel 1-1 millió helyett végül 2-2 millió euró lett a hozzájárulás. Beszélt arról is, 2025 a családok éve Törökországban, és a törökök sok tekintetben példaként tekintenek a magyar kormány családpolitikájára. A következő 4 évben körülbelül 300 milliárd forintból teljesen megújul a Szentendrei Hév, ebből 125 milliárdot a magyar állam, 175-öt pedig az Európai Unió finanszíroz, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt elmondta, 2029-ig teljes lesz a megújulás, a vágányok tekintetében is, valamint az áramellátás, a biztosító berendezés, a felső vezeték, az állomások, az utastájékoztatás, a világítás és a jegyautomaták, emellett pedig még vadonatúj alacsonypadlós légkondicionált szerelvények érkeznek. December első hetében tömegesen is elkezdődött a fenyőfák árusítása az alkalmi árusok utcai és piaci standjain. A vásárlók háromnegyede idén is hazai termelők termékeit díszítheti fel otthonában, közölt az agroinform.hu portál az MT-vel. A Lutz fenyőért 5000, az ezüst fenyőért 7000, míg a Nordman fenyőért 10000 forint körüli összeget kell fizetni méterenként. Egyes helyek árai között akár 10-15%-os eltérések is lehetnek, az árak leginkább a Nordman fenyő esetében szóródnak. Végül az időjárásról. Napközben majd némileg csökken a felhőzet, javulnak a látási viszonyok, csapadék általában nem hullik, gyenge marad a szél. Főleg keleten végig borult maradhat az ég, illetve északkeleten a határ mentén kisebb, gyenge eső is hullhat. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 2-3, napközben aztán 7-8 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
El vestido y brindemos por amor. No busco tu pasado ni mala reputación. Tu lista de amantes y aventuras. Y es relevante, nadie tiene el alma pura. No me importa lo que has hecho, a dónde has dejado un brasier. Solo la madre Teresa fue sagrada con la piel. Que tire la primera piedra, mujer, que sea santa. No puedo borrar tu historia ni quién vino antes que yo. Dice el dicho que el que ríe último ríe mejor. Aunque algunos tocaron tu cuerpo, solo yo llegué al alma. Tú besaste muchos príncipes buscando amor. Derrochaste sentimientos, nadie te entendió. Tantas huellas en tu cama, pero yo fui quien selló tu corazón. Solo conmigo. Alivia la conciencia, aflójame el pantalón. También tengo secretos que guardo en mi habitación. De santo solo tengo el apellido. Siento celestial si estoy contigo. No investigo biografías ni te quiero interrogar. Y aunque me prestes tu diario, no te dejaré de amar. Los tropiezos, equivocaciones no te impiden ser dama. Tú besaste muchos príncipes buscando amor. Derrochaste sentimientos, nadie te entendió. Huellas en tu cama, pero yo fui quien selló tu corazón. En 100 amores sin saber por qué has querido fuertemente y me cuenta la almohada. Ha presenciado mucho sexo en tu colchón, pero el amor solo con
napi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. Mai vendégünk Pintér Szilvia, okleveles masszőr, természetgyógyász, fitoterapeuta, életmódtanácsadó és terapeuta. Műsorunkban betekintünk a természetgyógyászat világába, hogyan és milyen eszközökkel tud segíteni egy hozzáfordulón a természetgyógyász, illetve arról is beszélgetünk, milyen okok, panaszok miatt keresik fel a leggyakrabban. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és visszatérő vendégemet, Pintér Szilviát, akivel nagyon sokat találkoztunk, már nagyon sok beszélgetésünk volt, így a viszonylag rövid idő alatt, de nem beszéltünk arról, hogy mit is csinál egy természetgyógyász. Hát üdvözöllek itt, Szilvi, és köszönöm, hogy eljöttél, erről fogunk beszélgetni.
Én köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hát igen, ez egy jó kérdés, hogy mit is csinál a természetgyógyász. Ahogy a kisfiam megfogalmazta, az erdőbe gyógyítja a természetet. Mert hogy mikor elkezdtem tanulni, akkor ő ezzel azonosította a dolgot. Hát nyilván nem. Tehát emberekkel foglalkozok, az embereknek a testével, lelkével, mindenével, tehát úgy egészében látja egy természetgyógyász az embert, ahogy van. Még picit összehasonlítva mondjuk a hagyományos orvoslással, hogy azért az orvostudomány inkább a testi problémákra fókuszál. Egy természetgyógyász mindig keresi azt is, hogy ahhoz a betegséghez vagy problémához milyen lelki okok vezethettek esetleg.
Sok kritika éri a természetgyógyászatot annak tekintetében is, hogy mennyire lehet hatásos, mennyire kuruzslás, miket használnak. Nyilván ehhez azért hozzájárult az is, hogy kik dolgoznak benne, mennyire tudtak hitelesek lenni, milyen tudás van mögötte. De mit tapasztalsz, hogy az emberek amúgy befogadóak ezzel, vagy nem?
Ez nagyon változó, van egy réteg, akik én úgy gondolom, hogy tudatosabbak, vagy jobban törődnek az egészségükkel, vagy az egészségük megőrzésével, ők jobban elfogadóak ezzel a szakmával, vagy ezzel a módszer együttessel. Egyébként ahhoz, hogy valaki természetgyógyász lehessen, elég komoly szakmai felkészültség kell, tehát hogy több tanfolyamot kell elvégezni hosszú évek alatt, tehát hogy ez nem egy-két hónapos képzésről van szó. Van egy egészségügyi alapmodul, ahol azért kőkemény anatómia van, majd jön egy természetgyógyászat modul, ahol a természetgyógyászatnak a különböző ágaival ismerkedünk meg behatóbban, és majd utána jön a szakosodás, ami tehát ha minimum is 3 vizsga, és még akkor sem lehet mindenki természetgyógyász, hiába vizsgázott le, mert még itt nyilvántartásba vétel, engedélyezések, stb. Tehát így nagyjából így tudom megfogalmazni azt, hogy ez egy hosszú folyamat, illetve igen, befogadják az emberek, és azt gondolom, hogy egyre több ember fogadja be, és én jó iránynak tartom azt is, hogy egyre több orvos is természetgyógyász is, vagy elvégzett természetgyógyász tanfolyamot, mert így ők is látják azt, hogy nem csak testből áll az ember.
Említetted, hogy lehet szakosodni. Milyen területekre lehet szakosodni, vagy hogy kell ezt elképzelni?
Hát ugye a két alapmodul elvégzése után lehet választani fitoterápiát, ami ugye a gyógynövényekkel foglalkozik, van a alternatív mozgás masszázs terapeuta, ahol ott a mozgatások, masszázsok, illetve életmódtanácsadó és terapeuta, ami ugye egy nagyjából komplex, tehát egy életmódváltó programot kísér végig a klienssel, kineziológia, tehát itt azért többféle lehetőség van.
Mennyire találkoztál azzal, hogy valahogy egy kicsit, mintha visszaélnének a természetgyógyászattal magával, hogy olyanok is előadják magukat természetgyógyászként, akik tulajdonképpen nem is azok?
Igen, sajnos ezt tapasztaljuk, a piacon elég sokan mondják magukat természetgyógyásznak, ezt elég jól ki lehet egyébként szűrni, tehát az, hogy valaki levizsgázik, az még nem jelenti azt, hogy végezheti is a tevékenységet. Egyrészt van egy nyilvános adatbázis az Országos Kórházi Főigazgatóságnak a honlapján, ahol megtekinthető, név szerint rákereshető, hogy annak az adott személynek van-e egyáltalán végzettsége, illetve ha végzettsége van is, még nyilván van-e véve, illetve van-e engedélyeztetve maga a tevékenység. Ez ott mind megtalálható, és ahhoz, hogy valaki végezhesse is ezt a tevékenységet, azt a rendelői körülmények között kőkemény kormányhivatali engedélyek birtokában lehet végezni.
Arra majd egy kicsit később kitérünk, hogy aki elmegy hozzád, az mire számíthat, de kicsit tekintsünk oda-vissza, hogy miért mentél te természetgyógyásznak?
Én nagyon szeretem, tehát kezdjük onnan, hogy én egy pár évvel ezelőtt elkezdtem masszőrként dolgozni, masszást tanulni, és én akkor jöttem rá, hogy nagyon szeretek az emberekkel foglalkozni, érdekelnek az emberek, és nem feltétlenül a testük érdekel, mint masszőr, hanem egyébként is olyan hatással vagyok az emberekre, hogy így szeretnek velem megosztani dolgokat. Néha többet is, mint amennyire vágyom, de nyilván ez meg egy bizalmi kérdés. És hogy úgy szépen jött ez az érzés, hogy mi lenne, hogyha ezt átfordítanám úgy, hogy vissza is tudjak ebből adni valamit, és tudjak segíteni nekik. És ez igazából maga ez a szakma az, amiben úgy gondolom, hogy tényleg ki is beszélheti magát, vissza tudjuk fordítani azt, hogy egy betegség esetleg mondjuk egy fel nem dolgozott gyászból alakult ki, vagy bármi. Lehet, hogy olyan mondatot tudok neki mondani, amiből ő nem is gondolta, hogy abból lehet, az okozhatta a problémáját.
Már amikor elkezdted a tanulmányaidat, akkor tudtad, hogy te jó úton vagy?
Igen, én már akkor tudtam.
És honnan tudtad, hogy melyik lesz a szakirányod?
Azt nem tudtam. Igazából rögtön az elején szerettem volna az életmód tanácsadó és terapeutát, de akkor még a jogszabályok nem tették lehetővé, mert akkor még egészségügyi főiskolához volt kötve, vagy felsőfokú egészségügyi diplomához. Így lett a B verzió a fitoterapeuta, a gyógynövények, amit egyébként nagyon szeretek, de azért nem volt elvetve itt a másik lehetőség se, és tavaly nyitották meg ennek vagy tavaly változtattak úgy a jogszabályokon, hogy bármilyen diplomával el lehet végezni ezt az életmód tanácsadó és terapeutát, mert ez egy komplex kezelés, tehát itt ebben benne van egyébként is a gyógynövény, de benne van a mozgás, benne van a táplálkozás, a életmódváltás konkrétan, tehát hogy itt ez erről szól, és azt gondolom, hogy ez úgy mindent is takar.
Egy viszonylag ellentétes szakmából érkeztél egyébként a természetgyógyászatba. Ez úgy adódik ilyenkor, hogy valamit, amit csinálunk, szöges ellentétét próbáljuk a változtatás céljaként elérni?
Én amikor elkezdtem masszőrként, vagy masszőrnek tanulni, engem az motivált, hogy az eredeti szakmám, ami nem titok, könyvelő közgazdász, adótanácsadó, ott az egy nagyon száraz szakma és lelketlen. Ott a határidő...
Hát az ellentétet jól megragadtuk.
Igen, tehát annak nincs lelke, annak a szakmának. Van szépsége, bár már így 30 év távlatából egyre kevésbé látom a szépségét. Van annak is szépsége, de nagyon lelketlen, és nagyon stresszes. És én azért kezdtem el masszőrnek tanulni, hogy legyen valami, ami engem is lelazít, mert azáltal, hogy én mondjuk bemegyek a szalomba, bezárom magam mögött az ajtót, bekapcsolom a nyugtató zenét, azért rám ugyanúgy hat, mint a masszázs vendégre. És így ez volt a kiindulási alap, és annyira megszerettem, hogy úgy gondoltam, hogy nekem ezen az úton tovább kellene menni, és hogy azért idővel teljesen abba tudjam hagyni azt a lelketlen szakmát. De egyébként nagyon sok embernél tapasztalom, hát ezt ilyen életközepi válságnak hívjuk most, új divatos kifejezéssel. Nagyon sok embernél tapasztalom, hogy 40-50 éves kor között eljön az az idő, hogy nevezzük hétköznapján megbolondul, és azt mondja, hogy amit én eddig csináltam, azt nem szeretném tovább csinálni.
De ez lehet, hogy nem is feltétlenül baj, és itt azért becsatlakozik a természetgyógyászati tanulmányod, hiszen amibe beleragadunk, és nem szeretjük, az valahol utána kiütközik, és ez lehet az egészségünk is.
Igen, nagyon sok ember bele van ragadva nagyon sok olyan élethelyzetbe, amiből aztán betegségek alakulhatnak ki, és sokszor nem is akarjuk meglátni belőle a kiutat, mert nem akarjuk, vagy nem tudjuk meglátni külső segítség nélkül a kiutat. És ez ugyanúgy lehet egy szakmai beragadás, mint egy párkapcsolati beragadás, vagy egy bármiféle, mondjuk egy rossz lakhatási körülmények, vagy nem megfelelő helyen lakok. Tehát ez olyan sok rétű, és hogy igen, ezt azért időnként felül kell vizsgálni, hogy jó-e nekem az, amiben éppen vagyok, és meg kell keresni azt, hogy hogyan lehet ebből kilépni. Nincsen lehetetlen.
Elődeink szoktak azzal a kritikával illetni minket, akik már az utódok vagyunk, hogy hát ők nem pattogtak össze-vissza, nem váltottak munkahelyet, nem történt különösebben nagy változás az életükben, mert hogy elfogadták azt az életet, ami van tulajdonképpen, de van-e baj azzal, hogy mi váltunk, vagy változtatunk?
Hát, hogyha jól érzed magad abban a helyzetben, amiben vagy, akkor nem kell változtatni. De...
Na de lehet, hogy ők sem feltétlenül érezték jól magukat.
Nem volt helyzetben. Ennyi lehetőségük. Azért azt lássuk be, hogy nem volt ennyi lehetőségük, nem volt ennyi szakma, nem volt ennyire széles a szolgáltatási kör, nem volt ennyire nagy ismeretterjesztő média, mint ami most van. Nem volt ennyi pszichés betegség, mint amennyi most van.
Hát a pszichével sem foglalkoztunk.
Így van, nem is foglalkoztak, annyit. De azt hiszem pont az elmúlt adásban beszélgettünk róla, hogy nem is voltak ekkora igények a jólétre, vagy az előrehaladásra. Sokkal nagyobb volt a társadalmi egyenlőség. Most nem volt ekkora piaci kínálat, mint ami most van. Ezek mind-mind befolyásolják az embernek a gondolkodásmódját, az életvitelét, a céljait, a vágyait, hogy mit szeretne elérni, és ezáltal nyilván azt is, hogy milyen út vezet odáig, hogy ezt megvalósítsa.
Akkor tehát a társadalom, a világ, ahogy változott, termelte ki azt, hogy egyre inkább kell foglalkozni a pszichével?
Igen, illetve ez a hajtsunk, hogy még több legyen. Tehát, hogy szerintem ez nagyon sokakban pszichés problémákhoz vezet egy idő után.
Már tudom, néhány perc mit ér. Adj erőt, még éreznem kell, hogy az élet szép.
Ha egyszerre csoda véget ér, adj mosolyt, még utam végül az égig ér.
Nem kell már az örök lét, és semmi sér. Az élet véges, tudom, s épp ezért szép. Még pár pillanat, és az idő elszalad. Éljünk talán úgy, mi szép volt megmarad.
Ha elsodor a változás,
és dalom hallod még, kérlek néha gondolj rám.
Pár hangba rejtem önmagam,
mint az idő elmos majd, s utána csak a csend marad. Ennyit érek, láthatod, én ez vagyok, minden hangom s álmaim rád hagyom. Még pár pillanat, és az idő elszalad. Éljünk talán úgy, mi szép volt megmarad. Pár perc, tudom mit ér, már nem kell az örök lét. Az élet véges, de éppen ettől szép. Már nem kell az örök lét, az élet véges, de éppen ettől szép.
Aki felkeres egy természetgyógyászt, ő milyen céllal, mit szeretne elérni?
Hát alapvetően az egyik jellemző az a fogyás.
Tényleg a legtöbben
fogyással? Igen, igen, igen. Ami ugye nincsen konkrétan megfogalmazva, csak az, hogy fogyni szeretne, de nem tudja, hogy fogjon hozzá, mert már próbálkozott 600 000 féle irányzattal, vagy táplálkozási móddal, Na most ugye itt jön be az, hogy nem elég csak egy dolgon változtatni, tehát nem elég csak másképp enni, nem elég csak mondjuk tartani egy, nem akarok itt szélsőséges táplálkozási irányzatokat megnevezni. Az a baj, hogy ezek a szélsőséges táplálkozási irányzatok általában nem tarthatók hosszú távon, illetve nem veszik figyelembe az adott egyénnek a esetlegesen más betegségeit vagy problémáit. Mert például egy cukorbeteg, aki egyébként diagnosztizált cukorbeteg, ő nem fog tudni tartani egy fehérje diétát például. A természetgyógyász mindig egyénre szabottan dolgozik. És itt például egy fogyásnál is egyénre szabottan dolgozok, mert azt mondom, hogy változtassunk az étrenden, de próbáljunk egy kis mozgást is beiktatni. Mondjuk nyilván, hogyha közben jön egy mozgásszervi panasz is, ott ez egy kicsit még nehezít a dolgon, de nem lehetetlen. Tehát, hogy azért vannak tapasztalatok az elmúlt időszakból, jó tapasztalatok, és fontos, hogy mindig az egyént lássam, és nem, ezek nem úgy mennek ezek a dolgok, hogy én elmondom, hogy ezt kell csinálni, nem, beszéljük meg, hogy mit tud ő vállalni. Neki kell csinálni, én csak irányt adok, én csak mutatom az utat, de neki kell csinálni.
Mennyire fogadják meg ezeket az iránymutatásokat? Tehát mennyi időnek kell ahhoz eltelnie, hogy az ember, aki már kipróbált nagyon sokféle módszert, végül eljut egy természetgyógyászhoz, annak a szavára hallgat-e valaki?
Ha 3-4 hétig tudja tartani azt, amit megbeszéltünk, kisebb-nagyobb kilengésekkel, akkor ott már tapasztal valamiféle pozitív változást, ha más nem egy közérzetbeli változást például, vagy mondjuk mínusz 1-2 kiló úgy, hogy nem éhezett, és az már ad akkora lendületet, hogy azt tudja folytatni. De egyébként, hogy visszatérve van, tehát a másik, ami miatt megkeresnek, az például a lelki problémák, hogy például egy rossz párkapcsolatban mit lehet tenni úgy, hogy ne kelljen kilépnie abból a párkapcsolatból, vagy sajnos tapasztalom azt is, hogy gyerekeknél komoly lelki problémák vannak, akár az iskolai stressztől, vagy akár az iskolai egymás közötti bántalmazástól is.
Itt most mire kell gondolni, hogy a szülő észrevette, hogy valamilyen probléma van, és akkor ő keres fel a gyerekkel téged, egészen kicsi gyerekkel, vagy már itt a kamaszokról beszélünk?
Hát ez általában ilyen kamaszkor környékén kezdetén szoktak jelentkezni ezek a problémák, amikor ugye jönnek ezek az önértékelési problémák is a gyerekeknél, de ilyen jellemzően ez a 10-11-12 éves korosztálynál már kiütközik, hogy például egy sikertelen dolgozat milyen nyomot hagy benne, vagy egy akár szülőtől, nevelőtől, osztálytárstól jövő negatív kritika milyen benyomást hagy benne, és ők már abban a lelki állapotban vannak, meg abban a hormonzavaros állapotukban vannak, hogy ők ezt még nem tudják a helyükön kezelni. És akkor itt egy jó kis beszélgetés, lelki oldás, hogy felértékelje önmagát, tehát nem én fogom felértékelni, én csak adok neki olyan eszközöket a kezébe, neki és a szülőnek nyilván, mert ez mindig szülővel közösen történik, hogy ő fel tudja magát értékelni.
Ez lett volna a következő kérdésem, hogy hogyan tudod őt segíteni ebben a folyamatban természetgyógyászként, tehát hogy mik ezek az eszközök egyébként?
Vannak nagyon jó kártyáink, nem én készítem, tehát ezeket lehet kapni, csak nyilván ahhoz tudni kell, hogy ezt hogy kell használni. Tehát mindig először is van egy általános beszélgetés, ami feltárja azt, hogy ő mit ért ezen a problémán, mert nem biztos, hogy a szülő, amit elmond nekem, az nem biztos, hogy ugyanazt fogja a gyerek is elmondani, vagy nem biztos, hogy ugyanúgy. Én tudok a szülőtől valamit, de én mindig a gyerektől akarom hallani, hogy mi a probléma, és van, amikor nem is oda gyökerezik vissza, ahová ezt a szülő gondolta. És ebben segítenek ezek a kártyák, ezeken kérdések vannak, és olyan frankon vannak megfogalmazva ezek a kérdések, hogy a gyerek pont nem arra válaszol, ami a kártyán van a kérdés, hanem arra, amit én hallani szeretnék. És utána, mikor kiderül, hogy ő neki mi a probléma, akkor onnantól kezdve mondjuk egy célzott, megerősítő kis mondatokat írok neki össze, amit megbeszélünk, hogy ezt el kell mondani minden este, minden reggel, először csak magában, aztán hangosan, aztán a tükör előtt, aztán jusson eszébe napközben például, vagy egy dolgozat előtt, hogyha mondjuk fél egy dolgozattól, mert sokszor az van, hogy otthon tök jól megy, mondjuk egy matek, aztán amikor meg oda kerül a dolog, annyira rástresszel, hogy nem tudja jól megírni. Hiába tudja, kívülről betéve az anyagot, a stressz miatt nem tudja jól megírni.
Alapvetően elegendő tehát az, hogy beszélgetsz velük, vagy van más eszköz, amivel tudod segíteni azt, hogy ő megnyugodjon?
Van több eszköz is ahhoz, hogy megnyugodjon. Például a gyerekeknél is a légzésterápia egy nagyon jó eszköz. Illetve, hát én nagyon szeretem magát az erdőfürdőt, mint eszközt. Ez gyereknek, felnőttnek nagyon jó. Ez egy japán módszer egyébként, tehát ez abszolút egy orvos által van kidolgozva. Ami arról szól, hogy ki kell menni a természetbe, és kap egy feladatot a páciens, vagy bárki, nem nevezzük betegnek, mert nem beteg, kap egy feladatot. Például keressen egy hangyát, és nézze, hogy a hangya hogy mászik. Semmi másra nem szabad figyelni. Üljön le, és figyelje a hangyát 10 percen keresztül. De azt figyelje meg úgy, hogy melyik lábát teszi először, melyik lábát teszi másodszor. Ha akadályba ütközött, akkor azt, hogy oldotta meg, és csak erre kell figyelni. És ez alatt, amíg mondjuk ez egy 10 perc, 15 perc, bármi, vagy üljön le a patak mellé, és csak hallgassa a pataknak a csobogását, ez idő alatt teljesen kikapcsolja az agyát, mert az a feladat, hogy ő arra figyeljen. És általában olyan feladat, ami egyébként nem igényel nagy figyelmet, ha jól belegondolunk, hát mindenki látott már hangyát mászni, de nem tudnád megmondani, hogy az a hangya melyik lábát tette először, csak akkor, hogyha nagyon megfigyeled. És ez például egy nagyon jó stresszoldó technika.
Mennyire gyorsan tudják ezt a ritmust felvenni a vendégek?
Hát ez változó, ez egyénfüggő. A gyerekek nagyon jól tudnak ehhez alkalmazkodni. Minél idősebb valaki, annál nehezebben, mert hát a megszokásainkhoz nagyon ragaszkodunk. És a maga az életmódváltás, vagy egy természetgyógyászatnak, vagy egy életmódterápia, az mindig arról szól, hogy bele kell állni, és változtatni kell valamin. Komfortzóna elhagyás minden esetben. De a gyerekeknek még nincsenek olyan megszokásaink, mint nekünk, felnőtteknek.
Említetted, hogy a fogyás miatt keresnek meg, hogy mondjuk bármilyen életbeli krízis van. Mi az, amiben tud még segíteni a természetgyógyász?
Gyakorlatilag nagyon sok mindenben, tehát most a táplálkozásra, tehát a táplálkozás az egyik legnagyobb falat, mert hogy ott nem csak a fogyás szokott probléma lenni, hanem azért tudjuk, nagyon sok ételintolerancia van, amiből nagyon sok betegség kialakul, nem is gondoljuk, hogy arra vezethető vissza egy-egy probléma, vagy egy-egy állapot. Nagyon sokszor például a stressz is visszavezethető például egy ételintoleranciára. Most nagyon fontos, hogy én soha nem diagnosztizálok, tehát hogy én hozzám, aki konkrét betegséggel érkezik, vagy betegség tudattal, vagy gyanúval, és nincs diagnózisa, az el szoktam küldeni orvoshoz. Én nem diagnosztizálhatok. Magyarországon diagnózis csak orvos állíthat föl, csak orvosi eszközökkel állapíthatják meg a diagnózist. Én az orvos által előírt kezeléseken nem változtathatok, tehát sem gyógyszeres kezelésen, sem egyéb kezeléseken, és nem is, tehát mindig óvaintem ettől a klienseket, hogy bármit is megváltoztassanak azon kívül, tehát úgy, hogy az orvossal nem egyeztettek. Ezeket kiegészítik. Tehát amit én tudok ajánlani, az kiegészíti, felerősíti az orvosi kezeléseket. Soha nem ellentétes azzal. Általában vagy azt mondom, hogy egy picit a táplálkozáson változtassunk, vagy mondjuk te gyógynövényeket ajánlok, akár külsőleg, akár belsőleg, akár illóolajokat, de akár azt mondom, hogy jó lenne egy ilyen kis csoportos mozgásórán részt venni, vagy csak azt mondom, hogy sétáljon esténként. Tehát, hogy itt azért ez egy sokrétű feladat, és ez ettől szép, mert mindig csak egy picit változtatunk, amennyit be tud fogadni az adott személy.
Mi a mai társadalomnak a legnagyobb problémája. Most említetted ezt a fogyást, meg hogy lélekben nem vagyunk túl erősek, vagy hát nem mindenki, de hogy a kettő valahogy össze is kapcsolódhat. Igaz? Tehát, hogy itt a súly problémák, az emésztési gondok, meg a többi. Tehát, hogy itt azért a szervezetünk az jelez.
Itt minden összekapcsolódik mindennel. Tehát, hogy itt nincs olyan, hogy csak a gyomrod van, vagy csak a fejed van. Tehát, hogy ez egy komplex egyensúlyba lévő szervezet, vagy egy egyensúlyi rendszer, ahol ha egy valahol felbomlik az egyensúly, az húzza magával az összes többit. Tehát, hogy itt nem lehet külön választani a gondolatainkat, az érzéseinket, a emésztésünket. Tehát nagyon, nagyon jól tudjuk már az előző adásokból, szerintem mindenkinek a könyöké jön ki, hogy a stressz az mennyire rossz hatással van az emésztésre. Na most fordítsuk meg, akkor egy rossz emésztés az mennyire rossz hatással lesz például egy közérzetre, hogy amikor mondjuk állandó puffadással küzd valaki, hogy az azért a közérzetére is milyen rossz hatással van. Tehát, hogy ezt így nem lehet, ezért más a természetgyógyászat, mint az orvos, mert az orvos azt keresi, hogy mondjuk miért fáj a gyomra. De azt mondjuk az abban a részébe keresi csak, hogy mondjuk van-e ételallergiája. Én meg azt nézem, mert azt is megnézem, hogy lehet, hogy azért fáj a gyomra mindig, mert minden reggel stresszesen megy be a munkahelyére, mert már utál oda járni, mert van egy kollégája, aki megkeseríti az életét, és lehet, hogy csak annyit kellene tenni, hogy azt mondom a főnöknek, hogy főnök, szeretnék egy másik irodába kerülni. De hogy nem látja a fától az erdőt, mert csak azt látja, hogy ő már oda nem akar menni. De hogy lehet, hogy nem kell azt a munkahelyet felrúgni, lehet, hogy csak kérni kellene ennyit, hogy egy másik irodába, és nem jön rá, hogy egyébként ez egy csak ebből adódik például az összes probléma.
Tehát mondjuk ebben, ha ezt a példát nézzük, akkor a természetgyógyásztő azért keresi föl, mert fáj a gyomra. És nem tudott segíteni az orvos rajta, mert nem talált elváltozást.
Így van. Tehát nagyon sokszor nincsen fizikai elváltozás, és akkor jön az nyilván, hogy azt mondják neki, hogy el kell menni pszichológushoz vagy pszichiáterhez, amit egyébként nagyon rosszul közelítenek meg az emberek nagy többsége, azt gondolja, hogy akkor ő most már innentől kezdve meg lesz bélyegezve és bolond, de nem, tehát hogy ez azért egy nagyon rossz megközelítés. Van az az eset, amikor már azt kell mondjam nekem is, hogy nem, ez már nem az én szakterületem. De nagyon sokszor tényleg ilyen apró dolgok vezetnek el a fizikai tünetekig.
Ha-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra lesz mindig, aki félt. Víz a szív és érez a lelkünk, amióta útra keltünk. Megóvlak, majd bízhatsz bennem, mindaddig, míg lélegzem. Víz a szív és érez a lelkünk, amióta útra keltünk. Megóvlak, majd bízhatsz bennem, amíg lélegzem.
Az előző heti adásban szó volt az addikciókról. Az addikciókkal tud-e valamit kezdeni a természetgyógyászat?
Igen. Egy bizonyos szintig igen, egy bizonyos szint után nem. Ez függ a kliens akaratától. Tehát most én hiába mondom neki, hogy le kell szokni a dohányzásról, ha ő nem akar, és nem érzi még eléggé fájúnak azt, amit okozott neki ez a függőség, akkor ő nem fog erről lejönni. Tehát a természetgyógyász nem ír elő semmit. A természetgyógyász elmondja, hogy mit lehetne tenni annak érdekében, hogy jobb legyen. És megkérdezi, hogy mit tud ebből bevállalni. És ha ő azt mondja, hogy bocsi, semmit, akkor megköszöntük egymásnak a részvételt. De ha ő azt mondja, hogy hajlandó lennék mondjuk, amikor minden második szál cigarettára rágyújtanék, akkor mondjuk elrágok egy almát, vagy egy répát, vagy bármit, csak azért, mert az is le fogja vezetni a stresszt, hogyha ezt jó sokáig rágom, tehát ha minden egyes falatot sokáig rágok, az ugyanazt a hatást fogja elérni, mint hogyha elszívna ezt a szál cigarettát, akkor már ő benne van az akarat. Ő vele lehet együtt dolgozni, de nem mindenkiben van benne az akarat.
Ez a rohanó világ, de ezt majd vagy megerősíted, vagy cáfolod, hozza azt magával, hogy az emberek rögtön akarják azt a változást?
Természetesen, és ezért nehéz egy természetgyógyásznak, vagy nehezebb, mint mondjuk egy orvosnak, mert az orvos felírja a gyógyszert, ami általában azért viszonylag rövid időn belül azonnali, vagy szinte azonnali hatást, gondoljunk egy fejfájás csillapításra, hogy az egy szem gyógyszer is azt elmulasztja, míg én nem azt mondom, hogy vegyem be egy szem gyógyszert, hanem nézzük már meg, hogy miért fáj egy héten 3-4-szer a feje. Kivizsgáltuk, nincs fizikai ok, nincs magas vérnyomás, nincs semmi, akkor nézzük meg a stresszt, nézzük meg azt, hogy táplálkozik, hiszen a táplálkozás például egy állandó fejfájáshoz is vezethet. Nézzük meg, hogy alszik-e eleget, jól alszik-e, mennyire meleg szobában alszik, mennyi vizet fogyaszt általában, mozog-e, mennyit van friss levegőn, tehát hogy egy fejfájáshoz nagyon-nagyon sok ok vezethet. És az emberek nagy többsége nem keresi sajnos az okot, hanem mert nincs rá ideje, hanem azt mondja, hogy jó, bevettem az egy szem gyógyszert, csak azért, ha mondjuk hetente 4-5 szem gyógyszert beszedünk a fejfájásunkra, vagy akár 10-et, akkor azt majd nézzük meg, hogy a gyomrunkkal mit fog csinálni. Tehát, hogy sajnos, és ezt most nem lehúzva a gyógyszeripart, de azért nézzünk meg, minden gyógyszer papírján ott van, hogy milyen lehetséges mellékhatásokat okoz. A természetgyógyászatnak nincs mellékhatása, illetve van jobb közérzet. Tehát, hogy általában ott, amikor elindulunk egy úton, ott előbb-utóbb viszonylag rövid idő alatt egy jobb közérzethez jutunk.
Ha már említetted a fejfájást, jutott eszembe, akinek nem volt, azt talán nem is tudja, én szerencsére nem tapasztaltam, de vannak neked. Az ismerettségi körömben olyanok, akik sajnos ettől szenvednek, és úgy tűnik, hogy nincs rá semmilyen módszer. Mi a migrén tulajdonképpen is tud-e segíteni a természetgyógyászatban?
Hát ugye a migrén az általában kinek mi váltja ki, van rá hajlam, idegi alapon is jöhet, de például tapasztalat, sajnos én is eléggé migrénes vagyok, például a hormonális változások is kiváltják, nőknél azok a bizonyos napok kiváltják, nem megfelelő folyadékfogyasztás, a stressz, nagyon sok mindenki tudja váltani a migrént. Én most tapasztalom magamon, elég komoly életmódváltásban vagyok az elmúlt időszakban. Én azt tapasztalom magamon, hogy nem mondom, hogy mindent ki tudok küszöbölni, mert azokon a napokon nem tudom kiküszöbölni a migrént, tehát nem vagyok szent, tehát nekem is be kell vennem akkor a gyógyszert, hiszen akinek van migrénje, vagy volt, már tudja, hogy ha azt nem kapjuk el időbe, akkor ott az 3 napig kőkemény fejfájás és hányinger és bármi más társul hozzá. Tehát vannak napok, amikor nekem sem tud, tehát én sem tudom másképp megfogni, de azóta, amióta figyelek arra, hogy mit eszek, mozgok, iszok, tehát a folyadékfogyasztás is megvan, tényleg, mit tudom én, arra havi 1-2 szem gyógyszerre szorulok rá, míg régebben volt úgy, hogy a 30 szemes gyógyszer majdnem elfogyott egy hónapban.
Van ezen kívül bármi más, hogyha már mondjuk nem tudta kivédeni az illető, akkor erre mondjuk olajok segíthetnek? Vannak olyan gyógynövények, amik segíthetnek?
Vannak gyógynövények, vannak olajok, de azért a migrén természetéből én azt kell, hogy mondjam, hogy amikor már elérte azt a fokozatot, akkor már nem. Tehát, hogy mivel ezt én tényleg tapasztalatból mondom, amikor már odáig jutott, hogy tehát a migrént el kell kapni az elején. Az elején, ha elkapjuk, akkor például a levendulaolaj, egy borsmentaolaj nagyon sokat tud segíteni. Egy nyugtató tea is egyébként nagyon sokat tud, hogyha idegi alapú a migrén. De alapvetően azt kell mondjam, hogy ha rögtön az elején nem kaptuk el, akkor ott már nem túl sok mindent tehetünk. Akkor sötét szoba esetleg azért, hogy egy picit a hatásait csillapítsuk, de sajnos pont ez az, amit nem olyan egyszerű. Tehát én azt mondom, hogy igazából meg kellene keresni az okát, hogy kinél mi váltja ki, és tenni az ellen, az ok ellen.
Sokszor szóba került az étkezés, meg az étkezési szokásaink, hogy egyre kevésbé minőségibb az az étel, amit elfogyasztunk, és egyre kevesebb folyadékot viszünk be, folyadékot úgy, mint víz, nem a cukros üdítőkre gondolunk, ugye itt. Miért lehet az, hogy ebben a mi világunkban most ez ekkora problémát okoz?
Hát, mert mondjuk minden étel tele van adalékanyaggal, tehát a színezőanyag, a tartósítószer, a térfogatnövelő, a nem is tudom, most így nagy, az ebetűsök, tehát hogy azért, ha megnézel egy terméknek a címkéjét, hogy miből van összerakva, tehát, hogy induljunk ki, nekem vesszőparipa, a kenyér. Mi kell a kenyérhez?
Kovász. Élesztő esetleg, aki akárhogy csinálja, lisztvíz.
Só. Jó, akkor nézzel meg egy kenyércímkét. Tehát az emulgáló szertől kezdve a térfogatnövelő anyagig, a tartósítószerig minden megtalálható a kenyérbe. Ezek az anyagok nem feldolgozhatóak a mi bélrendszerünk szerint, és gyulladásokat okoznak a szervezetbe. Most nyilván nem azt mondom, hogy egy szelet kenyértől rögtön itt bélgyulladást fogunk kapni, de azért aki rendszeresen és nagy mennyiségben, azoknál előbb-utóbb, és itt mindenki azt gondolja, hogy ez a glutén, nyilván a gluténre fogjuk, mert a glutén is tartalmaz, tehát a gluténre is nagyon sokan érzékenyek, de alapvetően nem feltétlenül a glutén váltotta ezt ki, hanem ez a sok adalékanyag, amit megeszünk. Azért az öregjeink még sokkal természetesebben étkeztek, tehát, hogy falun vágtak hízót, mindenfélét, tehát ott nagyon ment a természetes étkezés, ugye ott megtermelték maguknak a zöldséget, meg a gyümölcsöt, illetve tartottak állatokat, és régebben azért a piacokra is ebből jutott, nem a nagy üzemiből. Illetve azért a 60-as évektől nagyon bejött a műtrágyázás itt nálunk is, meg nyilván a nyugati országokban is, tehát, hogy nem természetes trágyázással trágyázzák a földeket, hanem műtrágyával. Ez mind olyan anyag, ami felszívódik a zöldségbe, gyümölcsbe. Ez se biztos, hogy jót tesz.
Igen, nem csak akkor felmerül bennem a kérdés, hogy ha én életmódot akarok váltani, a táplálkozásomat meg akarom változtatni, ilyen feltételek mellett én ezt hogy tudom megtenni?
Én úgy gondolom, hogy, és ezt nem csak tőlem, tehát ez tőlem sokkal nevesebb orvos természetgyógyászok is elmondják, hogy vannak olyan anyagok, amire abszolút nincs szükség a szervezetnek, ez történetesen a cukor, a glutén és gyakorlatilag a laktóz. Tehát, hogyha ezt a hármat kizárjuk a szervezetünkből, mert ezért a cukor és ez, tehát ez mind a három nagyon gyulladáskeltő, ha ezt a hármat kizártuk a szervezetünkből, akkor az összes többit is jobban fogja tolerálni. Tehát, hogy én azt mondom, hogy ha kenyér, akkor legyen kovászos kenyér, nézzük meg, vegyünk, gyártsunk, tenyésszünk kovászt, és süssünk kenyeret, tudom, hogy időigényes, de megoldható, vagy ne együnk kenyeret, most bocs a pékektől, de ez van, tehát vagy ne együnk kenyeret, illetve a tejre, mint olyanra igazából semmi szükségünk nincsen, tehát, hogyha annyira nagyon tej, akkor legyen növényi tej, tehát konkrétan azokra a tejekre nincs szükségünk, ami több hónapon keresztül eltartható, viszont szükségünk lenne például a joghurtokra, a pre- és probiotikumok miatt, azzal azt nagyon keveset fogyasztunk, jó minőségű joghurtokat fogyasztunk keveset, mert nem minden joghurt, ami annak látszik, tehát hogyha joghurt, akkor legyen natúr joghurt, és tegyél bele gyümölcsöt magadnak, tehát ne ezt a cukrozott édesített joghurtokat edd, és ugye mondtam a glutént, a laktózt, hát a cukor az meg igazából azon kívül, amit a gyümölcsel, zöldséggel beviszünk, azon kívül abszolút semmi szükségünk nem lenne a cukorra. Teljesen jól lehet nélküle élni.
Ha már a cukor, akkor most egy gondolattal még adózzunk annak, hogy nem feltétlenül jó az sem, hogyha az édesítőszerre váltunk. Tehát, hogy az édes ízt valahogy, ha már hozzászokott az ember, az is egy addikció valahol. De hogy érdemes mondjuk édesítőszeresre váltani?
Nem, mert hogy az meg vegyi anyagokból, többnyire vegyi anyagokból, de azért vannak olyan édesítőszerek, például azt mondom, hogy akkor már legyen mondjuk egy nátcukor, vagy pedig akkor legyen méz, mint természetes ízes édesítő.
Visszakanyarodva egy kicsit még itt a testi szervi problémákhoz, hogyha fájdalmunk van, nem feltétlenül fejfájás, tud-e a természetgyógyász valami javaslatot tenni, hogy hogyan tudjuk a fájdalmunkat csillapítani valamivel?
Nyilván ez attól függ, milyen fájdalom. Tehát, hogy én azt szoktam mondani, hogy nagyon sok minden fejbe dől el egyébként. Ha mindig azzal foglalkozunk, hogy fáj, akkor fáj. Nagyon sok mozgásszervi, tehát a fájdalmak egy része, vagy nagyobb része az mozgásszervi panaszokból ered. Ott a legjobb módszer a mozgásszervi fájdalmakra a mozgás. Tehát, hogy azt megelőzni is, illetve kezelni is mozgással lehet. Nyilván a belső fájdalmakat, hogyha ez gyulladás okozza, akkor a gyulladás keltőknek a kizárásával lehet, de ez nem két perc, tehát, hogy ez folyamat. Tehát, hogy azért, hogy valami gyulladást okozott a szervezetünkbe, azt, hogy azt kivezessük, és ez a gyulladás lecsökkenjen, ehhez idő kell.
Fájdalmakkal is megkeresnek? Tehát, hogy valahol itt-ott fáj, tudsz esetleg?
Inkább a mozgásszervi, ami jellemző. Általában, hogyha belső fájdalom van, ott annak szokott lenni fizikai vagy testi oka, tehát hogy ott azért általában már van egy orvosi kezelés, ami nyilván irányul egy fájdalom csillapításra és vagy gyulladás csökkentésre, de ott már én azt szoktam mondani, hogy mondjuk például tényleg egy állandó gyomorfájdalom, ott mindenképp meg kell keresni, hogy mi okozza, és hogyha megvan az ok, akkor annak a megoldásához vezet út, minden esetben vezet út.
Kik keressék meg a természetgyógyászt? Kiknek válhat hasznára az, hogy természetgyógyászt keres föl, és itt inkább a mentalitásra gondolok, tehát, hogy ha valaki el tudja fogadni a természetgyógyászat lényegét, az mondjuk befolyásolhatja-e a kimenetelét ennek a sikerességének?
Csak azt tudja, tehát csak annál lesz sikeres egy természetgyógyászati kezelés, aki el tudja fogadni azt, hogy ő neki ezért tennie kell. Tehát ahogy az elején is mondtam, a természetgyógyász nem fog ő helyette másképp táplálkozni, nem fog helyette több folyadékot inni, nem fog helyette elmenni sétálni, el fog menni, csak az nem helyette lesz. Tehát, hogy a természetgyógyászati módszerek nagy részében benne van az, hogy neki tennie kell azért, hogy változtasson az életmódján. Ha ő erre nem hajlandó, mert ezer kifogást, tehát, hogy a leggyakoribb az van, hogy elmondom, hogy jó lenne, ha. Hát neki erre nincs ideje. akkor jó, akkor csak ennyit. Hát nem tudom, belefér-e. Akkor mondjuk együnk másképp. Ő mindig rohan, ő nem tud másképp enni. Ezen nem tudunk segíteni. Tehát, hogyha ő csak a kifogás, tehát hogyha ez az ember a kifogásokat gyártja saját magának, akkor ő rajta nem fog tudni segíteni semmilyen természetgyógyász. Mindenképpen fontos, hogy ő maga akarjon változni, nem kell rögtön gyökeresen felfordítani az életünket ahhoz, hogy elinduljon egy gyógyulási folyamat, hanem mindig pici apró lépésekkel lépve, amikor mondjuk azt mondom, hogy jó, mától nem eszek cukrot. Első két nap nagyon cudar lesz, de meg tehát két napot kell túlélni. Mondjuk mától nem eszek cukrot, és akkor észre fogom venni, hogy mondjuk elmúlt a migrénemnek a 70%-a, vagy megszűnt a térdfájdalmam, vagy a gyomorfájdalmam. Ott, és azt gondolom, hogy nem kértem tőle teljesíthetetlen dolgot. De ő akarja, hogy ő jobban legyen. De akinek azt mondom, hogy ne egyen cukrot, és ő erre azt mondja, hogy azt nem tudja megállni, ő még nem érett arra, hogy változzon.
Hát köszönjük szépen, Szilvi, hogy egy kicsit betekinthettünk ebbe a világba, főleg azok, és én is, akik talán még nem látták ennyire mélyen ezt a réteget. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, várunk vissza majd szeretettel.
Én köszönöm.
Hallottam már, hogy mennyit ér a kimondott szó, meddig szó, s meddig ér. Mert mindig van más, egy élet, de sok megoldás, mindig van egy új esély. Ez egy új nap, hát kezdjünk mindent újra, s lépjük át.
Az elmúlt közel egy órában Pintér Szilvia, okleveles masszőr, természetgyógyász, fitoterapeuta, életmódtanácsadó és terapeuta volt a vendégünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint technikus kollégám Birincsik Márton és Kvasszinger Jenő nevében is. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Törökország biztosítja és garantálja